Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Újjongjatok egek, és föld örvendez, újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalta az Úr az ő népét, és könyörül szegényein. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, 24. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 334. énekünket keressük meg, és énekeljük el dicséretünket valamennyi versszakával. Így kezdődik 334. dicséretünk, ó Isten, ki a törődött szívet meg nem utálod.
Tantorítjon.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az írva található János evangéliumában a 15. részben, a 9. verstől a 17. terjedő szakaszban. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással hajtjuk meg fejünket mai ünnepi alkalmunkon. Megköszönjük neked a te általánosságban elmondott igédet, szavadat. Köszönjük a te kijelentésedet. Oly sokszor látjuk kezed lenyomatát, amikor kitekintünk világunkba, főleg itt ezen a környéken, ahogyan vizsgáljuk a természetet, mind-mind téged dicsér. Látjuk, Urunk, azokat a belső fékeket és belső rendszereket, amelyek a te alkotásodnak a részei bennünk is. Köszönjük neked, hogy bár minden tönkrement bennünk, és bár minden érzékünk és érzésünk csalóka, bennünket is gyakran megcsaló, mégis adtál lelkiismeretet nekünk, amely nem vezet te hozzád egyenesen, de mégis ad egyfajta elégedettséget és sok-sok kérdést is, ad, hogy jól működjön bennünk mindez. És köszönjük neked, Urunk, ezen a mai napon különösképpen, hogy te beszélsz a történelemnek a nyelvén is hozzánk. Nem csak úgy, ahogyan a régiek próbálták elképzelni a világot és annak folyását, nem abban a rendben, hogy minden megismétlődik, nem abban a rendben, hogy korszakok következnek és van emelkedés és bukás, hanem abban a rendben, hogy visszatekinthetünk ma a mi múltunkra, népünk, nemzetünk múltjára. És megláthatjuk benne mindazt, ami kitartás, hitvalló, mindazt, ami tőled való, és megláthatjuk benne a mi bukásainkat is. Megláthatjuk a nehezeket, amivel nem szívesen találjuk szembe magunkat. Urunk, a te általános kijelentésed igazgatja életünket, és mégsem vezet el hozzád. Sok mindennel tisztában vagyunk, tudjuk, megismertük, láttuk, és mégsem mondjuk, tiéd a dicsőség. Mégsem mondjuk, a te kezedben van a mi életünk. Mégsem mondjuk, tőled van a múlt, a jelen és a jövendő. Egészen addig, amíg nem találkozunk a te egészen speciális, a mi életünk szempontjából szükségszerű kijelentéseddel, Jézus Krisztussal. Köszönjük, hogy benne mutattad meg igazi arcodat, és köszönjük, hogy benne mutattad meg az egyetlen utat te hozzád. Köszönjük, hogy erről hallhattunk a múlt héten, hogy Urunk, Jézus az út, az igazság és az élet. És köszönjük, hogy ennek a Krisztusnak a hívására lehetünk most itt, ebben a templomban, akkor is, amikor távolról érkeztünk, amikor kilométereket tettünk meg, amikor sok-sok kérdőjele van a mi életünkben és szívünkben, amikor először vagyunk ebben a hajlékban, amikor azt tapasztaljuk, hogy itt születtünk, itt kereszteltek bennünket, itt formál a te igéd. Úgy vagyunk itt, Urunk, együtt ebben a hajlékban, mint akiket egykor megszólítottál, és most egyre közelebb kerülünk hozzád, ismeretben és szeretetben. És úgy is, mint akiket megpróbáltál betegségben, gyászban, halálban. Szentlélek Isten, jöjj, add számunkra újra a te legfontosabb kijelentésedet, üdvözítő kijelentésedet, Jézus Krisztust. Hogy megértsük az ő életét, megértsük az ő szolgálatát, megértsük az ő örömét, és hogy így készüljünk majd a titok lelepleződésére, Húsvét vasárnapjára, amikor az ég világon mindenre szín derül, hogy te győztél, hogy te élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 377. énekünket keressük meg, első verszakát énekeljük el.
Thank you.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szentleckében, János evangéliumában, a 15. részben, a 11. versben. Jézus mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor egyéni kegyességünkre gondolunk, és református egyházunk különböző lehetőségeivel számolunk, akkor újbegyre szedhetjük azokat a segítségeket, vezérfonalakat, amely vezérfonalak meghatározzák egy napunkat, annak igéjét, annak imádságát. Legtöbben közülünk is a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk Isten igéjét. Egy kis útmutató, amelynek segítségével 3 éven keresztül átolvashatjuk a teljes Szentírást. Napi vezérfonal, rövid kis magyarázatok, akár írott formában, nyomtatott formában, akár pedig digitális formában elérhető ez. De hogyha valaki más vezérfonalat választ, vannak imádságos könyveink, Spurgeonnek kedves könyvét olvassák sokan a testvérek, egyéb német szerzőknek a napi áhítatait, van, aki a mai igét olvassa, valaki a napi igét olvassa, van, aki a kis mindennapi kenyerünknek tanácsát, igehirdetését, áldását olvassa. Egy szóval sok-sok lehetőségünk kínálkozik Isten igéjének meghallására és meglátására. Van egy régi is, egy régi kalauz, úgy mondják ezt, hogy az Óegyháznak a kalauza, melyben a mi őseink átgondolták a vasárnapoknak az értelmét, jelentését, és tudatosan Jézus Krisztus egy-egy tanításának egy-egy lényegi pontját emelték ki, vagy nagyon tudatosan egyfajta láncot, egyfajta füzért építettek fel. Nos hát, ilyenek a bőti vasárnapjaink is az Óegyházunk életében, amikor a Krisztus szenvedését meglátó ember készül a vele való találkozásra. És az a liturgikus könyv, amelynek a köszöntéseit olvasom vasárnapról vasárnapra, követi ezeket a bátorításokat, buzdításokat, fohászokat. A múlt héten is észrevétlenül itt volt előttünk a 25. Zsoltárból az ige, amely annak a vasárnapnak az óegyházi imádsága. És itt volt a mai alkalmon is Ézsaiás prófétának a szava, amikor azt hallottuk köszöntésképpen, hogy újjongjatok, vagy ahogyan egy másik fordítás mondja, örüljetek. Mai vasárnapunk a bőti vasárnapok között az öröm vasárnapja. Örüljetek Jeruzsálemmel, vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek, szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok. Olyan furcsa ez a felszólítás, szinte parancs, amelyet a próféta mond. Furcsa az a megállapítás és az összecsengés, amit Jézus mond, az ő öröméről és a tanítványoknak az öröméről. Mert mi nem tudunk örülni. Gyakran nem is akarunk örülni. Vagy amikor örülünk, akkor félreértjük az öröm szavát, és pusztán a kacagásra, a vidámságra gondolunk. Azokra a percekre, amikor fogjuk a hasunkat a nevetéstől. Nyilvánvaló, hogy az örömnek a része lehet mindez. Hogyne volna? Úgy hiszem azonban, amikor Jézus az örömről beszél, akkor nem csak ezt, nem csak ezeket a perceket szeretné számunkra adni. Mert van, amikor nem kacagunk és örülünk. Amikor megvidámul a mi arcunk, akkor az lehet egyfajta leplezés is. A mélyben valami szomorúság, neheztelés, kétségbeesés, lehet a mi mosolyunkban gúny, kegyetlenség, vagy talán ami a legrosszabb, félelem is. A Szentírás ószövetségi részében, amikor a számos vidámságot, örömöt kifejtő ige alakot újbegyre veszik a szótárak, van egy, amely azt mondja, hogy az öröm nem csak a vidámságot jelenti, hanem a jaj kiáltást is, és az imádságot is. Ugyanis e három dolog néha nagyon közel áll egymáshoz. Sokszor szinte egymásból ered az egyik és a másik. Hányszor tapasztaltuk már meg, hogy az egyik pillanatban örülünk, a másik pajban pedig ott van a jaj szó, végül pedig az imádság, az Istenhez való odafordulás, kétségbe esett belé kapaszkodás, ragaszkodás. Néhány évvel ezelőtt itt szolgáltam egy igével a példabeszédek könyvében, a közösségben. Ennek a lényege is a következő volt, nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Mennyire igaz ez? De a Szentírásnak az alaphangja, az alapüzenete mégiscsak az öröm, a jó hír, az örömüzenet. Hogyha kinyitjuk Bibliánknak első lapjait, akkor ezzel találkozunk. Isten az embert örömre és boldogságra teremtette, és ezt szolgálta a paradicsom, ezt biztosította mindaz, ami az ember életével kapcsolatban úgy fogalmazza a Szentírás, jó, szép, harmonikus. És ezt bizonyítja Istennek a szomorúsága is. Mert hogy a teremtés történetben van, amikor Isten szomorkodik. Így olvassuk a Szentírásban, hogy és látta Isten azt, hogy az embernek nincsen párja, nincsen társa. Ekkor Isten megformálta a segítő társat, a hozzáillőt. Mert nem jó az embernek egyedül lenni, mondja a Szentírás. És amikor Isten érzi, hogy valami nem jó, akkor beavatkozik, akkor segít. És így lett társa Ádámnak Éva, Évának pedig Ádám. És ezt dicséri a 104. Zsoltár, dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Isten örül akkor, amikor az ember, és közte béke, harmónia és őszinteség van. Pál apostol azonban egy alkalommal a kicsiny gyülekezethez, a filippi gyülekezethez a következő felszólító sorokat írja. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Máskor pedig ezt mondja, örüljetek mindenkor. És amikor ezekkel a szavakkal találkozunk, akkor bizony elgondolkodunk. Mindenkor örülni. Az öröm valahol a múltban, a paradicsomi állapotokban rejtőzködik csak. Tudsz-e örülni akkor, amikor gyermeked, hitves társad beteg? Tudsz-e örülni akkor, amikor szeretted élet és halál között fekszik? Örülsz-e akkor, hogyha a betegség fájdalma kínoz, hogyha az emberi bűn és nyomorúság sokaságát tapasztalod meg? Tudsz-e örülni akkor, ha széthull a családod, ha ellened fordulnak gyermekeid, ha hűtlenül elhagy a hitves társad? Van-e okod az örömre akkor, ha igaztalanul bántanak? Hogyha elmarasztalnak, hogyha alapvető jogaitól megfosztanak? Vagy örülhet-e az az ember, akinek a mindennapok gondjával tele van a szíve, amikor kenyérgonddal küszködik? Örül-e a hajléktalan, aki azon gondolkodik, hogy hol lesz a szállása este? Vagy örülhet-e az az ember, aki napról napra találkozik a híradásoknak egyre borzasztóbb és egyre rémítőbb képeivel? Örömtelenségünk okát nem merítettük ki. És mégis ezen a mai vasárnapon az örömről kell beszélnünk. Nem azért, mert az egyházatyák eléírták, hanem azért, mert ezt mondja az evangélium. Ezt mondja a jó hír. Ezt mondja az örömhír. Hogy az én örömöm ti bennetek legyen. Miben örvendezhet akkor a mi szívünk? Van is egy ilyen énekünk, úrvacsorakor szoktuk énekelni, örvendez a mi szívünk. Miben örvendezhetünk? Kedves testvérek, a legnagyobb hazugság volna azt állítani ezen a szószéken, de bárhol az életben, hogy nincsen fájdalom, nincsen teher, nincsenek gondok. A legbefolyásosabb emberekről olvassuk, vagy a legközéletibb emberekről is azt olvassuk, hogy amikor véget ér a taps, a rivaldafény, véget ér egy-egy jól sikerült előadás, magányosan roskadnak össze szobájukban. Lehet, hogy az arcukon végig órákon keresztül ott a mosoly, ott a reményforrás, és amikor bemennek a szállodai szobába, vagy bemennek a legbelsőbb szobájukba, akkor rájuk nehezedik az élet. Még Calvinról is feljegyezték, hogy olykor búskomor volt, hogy rátelepedett ennek az életnek a nehézsége. Akkor hol van a keresztény embernek az öröme? Hogy ne legyünk farizeusok, képmutatók, hanem engedjünk Jézus szavának. Nos, kedves testvérek, nem azért, mert mindig idejuk adunk ki, hanem azért, mert mindig itt van a központ. Azt mondja az ige, hogy a mi örömünk forrása Jézusban van. Az én örömöm, mondja Jézus, ti bennetek legyen. És ez nem azt jelenti, hogy nincsen gond. Nem azt jelenti, hogy mindig minden repíti az embert. Nem azt jelenti, hogy nincsenek terhek. Hanem ez azt jelenti, amit Jézus is megfogalmaz, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudoznak rólatok. Nagyon nehéz ezt elfogadni. Pedig a Krisztusban való öröm az valóság. A Krisztusban való élet legyőzi mindezeket. Nem úgy, hogy mentesít az élet terhe alól, hanem úgy, hogy elhordozhatóvá válik az élet. Ebben rejlik a krisztusi életnek a titka. Ezt az örömöt ismerte fel Luther Márton, amikor eljutott a Krisztusban való hitre. Egy alkalommal arra szólított fel minden hívő keresztjént, hogy örvendezzen vele együtt. Majd hozzátette, aki pedig nem akar örülni, az csak jaj veszékeljen önmagában. De mit jelent, testvérek, az, hogy Krisztus öröme legyen bennünk? Próbáljuk meg apró pénzre lefordítani, olyanra, amit hazavihetünk, amelyet gyakorolhatunk. Mert azt gondolom, hogy eddig elszerűen nincs közöttünk különbség. Csak azt kérdezitek, hogy akkor ez hogyan történik a hétköznapokban. Nos, amikor Jézus a saját öröméről beszél, akkor néhányat megemlítek, mire gondol. Azt mondja Jézus, hogy az ő örömének az alapja például az, hogy ismerem az Atyát. János evangéliumában olvasunk erről. Jézus azt mondja, hogy ismerem az Atyát. Jézus kereste, kutatta az Atyával való kapcsolatnak a mélységét. Furcsa számunkra mindezt megérteni és elhordozni, főleg János evangéliumában, ahol Jézus, minthogyha sokkal, de több lenne, mint ember, mert hogy több is, Isten. De minden mellett pontosan ebben az evangéliumban látjuk a testet öltésnek a titkát, hogy emberré lett Jézus. Istenségére nézve egy az Atyával, emberségére nézve pedig olyan, mint mi, akik itt vagyunk. Nem véletlen, hogy emberségében kérdezi szüleinek talán megszidó kérdésére, amikor nem találják őt 12 évesen, elcsatangol, mondhatná egy mai szülő, hogy ti nem tudjátok, hogy az én Atyám dolgaival is foglalkoznom kell. Istenről többet akart tudni, mint amit az Ószövetség feltárt. És amikor ezt mondja, ismerem az Atyát, akkor annak a megismerhetőségéről beszél, amely nyitva áll előttünk is. Örömünk Krisztusban az, hogy általa ismerhetjük meg az Atyát. Fontos számodra, hogy kicsoda az Isten? Szeretnéd megérteni életednek a titkát? Szeretnéd elmondani gyermekednek? Nos hát, a Jézusi örömnek az első, nagyon fontos alapja az, hogy általa megismerhető az Atya. Hogy van Istened. Ugyanolyan pontosan és ugyanilyen személyesen szólít meg, mint ahogyan megszólította Isten az ő népét. Amikor kivezette Egyiptomból, így szól a 10 parancsolat első mondata, én az Úr vagyok, a te Istened, a tiéd, nem másé, hanem én az az Isten vagyok, aki megszabadítottalak, aki kihoztalak, aki hordoztalak egészen eddig a pontig, minden lázadozásodban, minden küzdelmedben, minden harcodban, minden éhségedben, minden könnyed közepette, én az Úr vagyok a te Istened. Nos hát, ez a Jézusi örömnek az egyik megfogalmazódása, hogy van Istenem. Nem csak egy Isten van fent a mennyben, hanem hogy van Istenem. Jézus örömének a másik lehetősége az, amikor ugyancsak János evangéliumában kifejti, hogy ő és az Atya egy. Hadd mondjam most így, apró pénzre váltva, hogy Krisztus öröme a miénk legyen. Jézus teljesen azonosult az Istennel. Nem azt kérdezte meg, hogy van-e létjogosultsága az Istennek a mi életünkben, hanem azt mondta, hogy Istennek igaza van az én életem dolgaiban. Néhány évvel ezelőtt talán az Egyesült Államokban készítettek egy felmérést a Római Katolikus Egyház híveiről, és megállapították, hogy az Egyesült Államokban lévő katolikus hívek nem pusztán Krisztus, hanem az egyház tanításából mi az, amit elfogadnak, és mi az, amit nem is. Nagyon erősen szórt a kép, és ezért kialakult egy egyház szociológiai, hát ha mondhatom így fogalom, ez pedig a menü kereszténység. Az, amikor csipegetek valamit Isten dolgaiból. Ezt elfogadom, ezt nem fogadom. Ezt tetszik, ez nem tetszik. Ez igaz, ezt én jobban tudom. Azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. A krisztusi örömnek a lényege az, hogy egyé válhat a mi életünk vele. Pál apostol beszél egy alkalommal erről, amikor azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Öröm van abban, hogyha életedet úgy tudod igazítani, ahogyan az Isten rendje szerint való. Hogyha az útelágazások azok nem az életed döntő kérdéseinek a végén jelennek meg, hanem az elején jelennek meg. Teljes örömöd akkor lesz, hogyha Jézusban ezt megtalálod. Hadd mondjak egy konkrét példát. Azt szokták ma kérdezni sok esetben, hogy meddig mehet el egy keresztény ember? Ráadásul a 10 parancsolattal kapcsolatban szokták ezt kérdezni, hogy akkor mit jelentenek ezek a parancsolatok, mondjuk, hogy ne ölj, vagy ne paráználkodj, vagy hogy ne tanúskodj hamisan. Meddig mehetek el, hogy nem szegem meg ezt a parancsolatot? Az ember képes elmenni a falig is. És azt mondja, hogy most kell döntenem. Uram, most mondd meg, hogy mit tegyek. Most jobbra vagy balra menjek. És ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy bocsáss meg, nem ez a kérdés. Hanem az a kérdés, hogy elindulsz-e azon az úton, vagy nem. Hogy most két lépést, vagy hármat tettél meg, az lényegtelen. Az igazi útválasztó, az igazi rúter, az a kérdésnek a legelején van. Nem a falnál, hogy megtedd vagy ne tedd, hanem hogy elindulsz-e rajta. Ez a nagy csapda. A harmadik öröme Jézusnak, ha szabad ezt mondanom, az az, hogy Isten szeretetét magáévá tudta tenni, magáénak vallotta. Ez az egész rész János evangéliumának itt a búcsú beszédekben megfogalmazott nagyon tömör része, az koncentráltan beszél Isten szeretetéről. Nem csak az az ige található János evangéliumában, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hanem az az ige is, amelyet most itt hallottunk, ugye most a lekcióban, hogy szeressétek egymást. Hogy arról fogják megtudni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jézus életében a szeretet az a tettekben megnyilvánuló, igazságos, önfeláldozó szeretet volt. Nincs annál nagyobb szeretet, hallottuk, mint amikor valaki önmagát adja az ő barátaiért. És Jézus ezt a szeretetet nem az íróasztal mellett fogalmazta meg, hanem a kereszten. És ezért mondja Pál, aki megint csak nem az íróasztal mellett tapasztalta meg, hogy szeretet nélkül semmi vagyok. Hogy Krisztus ilyen értelembe vett szeretet nélkül, önfeláldozó szeretete nélkül, semmi vagyok. Krisztusnak ez a szeretete át kell, hogy járja a mi életünket. Az odaadó szeretet. A magából kilépő, a másik emberhez odaforduló szeretet. Mondhatnám azt is ezen a mai napon, hogy az önfeláldozó szeretet. Mindaz, amit ma hálával köszönünk meg Istennek, hogy voltak népünk, nemzetünk életében olyan elődeink, akik életüket adták gyermekeikért, unokáikért, családjukért, és értünk, hogy itt legyünk, ez a krisztusi szeretetből következik. az, hogy valaki mártírrá lett, akár a keresztény századok, keresztény történet, egyháztörténelem első századaiban, vagy az, hogy valaki vértanúságot vállalt 1848-49-ben, az pontosan ebből következik, ebből az önfeláldozó szeretetből következik. Ez határozta meg az ő életüket és titkukat. És ezért lehetünk hálásak Krisztusnak, és ezért köszönhetjük meg Urunknak őket, akik kitartóak voltak, akik nem az erszényüket szerették, hanem népüket, nemzetüket, Istenüket. Igen, az örömnek ez is a része, hogy amikor megemlékezünk, akkor így tudunk örülni és örvendezni. És bár sok minden volna még, amit elmondhatnánk, legyen egy utolsó. Hol van a keresztény ember életének az öröme? Nos hát, ott hadd kapcsolódjunk így a múlt heti Isten tisztelethez, hogy van benne remény. Jézus mondja, ez az ő örömének a része, elmegyek az Atyához. Vagyis oda, ahonnan jött, akitől jött. Teljes bizalma volt a Teremtő Atyában. Teljes bizalma volt Isten szeretetében, és tudta, Pál apostol így fogalmazza meg ezt, hogy semmi és senki el nem szakíthat bennünket Istennek a szeretetétől. Ez a mi reményünk, ez is része örömünknek. Hogy nem csak az az igazsága a mi életünknek, amely megszomorít, hanem az a reménysége is, amit Krisztusban kegyelemből kapunk. Ez pedig az üdvösség, az örök élet. Azt mondja Jézus, hallottuk a múlt héten, ahova én megyek, oda ti tudjátok az utat, és mi már tudhatjuk, hogy honnan jött és hová megy. És tudhatjuk, hogy nála van számunkra hely. És tudhatjuk, hogy ezt a helyet elkészítette. Nos, kedves testvérek, Jézus az Atyához megy. És amikor leteszi az életét, a keresztén ezt mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Mai Isten tiszteletünkön láttuk, hogy a gond és az öröm, mint egy láncként jelenik meg az életünkben. Tapasztaljuk mindkettőnek a valóságát. De a cél az, hogy a Jézusi öröm állandó legyen a mi életünkben. Mert ez az evangélium, ez a legnagyobb, a legtöbb, amit elmondhat Isten. És így minden Isten tisztelet egyben a nagy csere időszakát is jelenti. Amikor bejövünk az ő házába, gondjainkkal, terheinkkel, kérdéseinkkel, néha roskadozva, hordva, ahogyan énekeljük egy énekben, de mégis könnyebben vele mehetünk haza. A csoda megtörténhet. Az öröm életünk része lehet. Jézusban van ez. Amen. Feleljünk testvéreim Isten igéjére fennállva a már megkezdett dicséret, a 377. ének harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással hagyjuk meg most is fejünket, mert Te világosan és őszintén beszélsz az örömről, amely része lehet a mi életünknek, nem csak a teher, a súly, a keserűség. Köszönjük, hogy a benned való örömnek az alapja Jézus Krisztus, mert ő az út hozzád, teremtőnkhöz, formálónkhoz, gondviselőnkhöz. És ő a mi megváltónk, aki önmagát adta, hogy kiszabadítson bennünket e jelen való gonosz világból. És köszönjük, hogy a vele való kapcsolat biztosít bennünket az út helyességére, a hozzád való távozásnak, költözésnek lehetőségére. Köszönjük, Úrunk, hogy mindez kegyelem és nem érdem. Hogy ezért nekünk nem abban az értelemben kell tennünk, hogy kiérdemeljük, hanem elfogadnunk, megköszönnünk, hálát adnunk, hogy ezt megtetted, érettünk. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád gyülekezetünk egészéért. Hálát adunk neked, Urunk, az örvendezőkkel együtt. Köszönjük azoknak a fiatal gyermekeknek az életét, akiknek életét igazgattad, hordoztad az elmúlt napokban is. Köszönjük az új lehetőséget, és add, hogy mindezt megragadjuk, és megismerjünk egyre jobban téged. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy te felemelsz betegágyról. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki új élethelyzetet teremtesz. A legreménytelenebb körülmények közepette is neked van szabad arra, hogy szabadulás történjen. Urunk, eléd hozzuk gyászoló testvéreinket is, akik megroskadva állnak itt egy hét után ebben a hajlékban. Megköszönjük elköltözött testvéreink életét, és imádkozunk a gyászoló családokért. Te légy az ő vigasztalójuk, hordozójuk. Add Jézus Krisztust a Szentlélek által, hogy pártfogó és vigasztaló legyen az ő életükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi településünkért, annak vezetőiért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Megköszönjük neked, Urunk, múltunknak kiemelkedő alakjait, hőseinket, megköszönjük azokat, akik vérüket, szavaikat, gondolataikat adták a mi szabadságunkért. És köszönjük, hogy legtöbben ezt mind tőled tanulták. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk szolgálatainkért. Imádkozunk a jövő hétért, hónapokért. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek a terhük egyre súlyosabb, kezelésekre járnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, ahol emberi értelembe vett szakító próbák vannak, vagy következnek. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most csendes imádságainkat mondhatjuk el Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod a mi könyörgésünknek szavát. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Talán többen láttátok, hogy temetőnkben ismét hatalmasat tudtunk előrébb lépni. Köszönjük szépen mindezt. Szeretettel ajánlom mindannyiunknak közösségünk áldásbékesség újságát. Az újság missziói célokat szolgál, bátran elhíve elvihető, aki a költségeihez szeretne hozzájárulni, 800 forinttal teheti meg mindezt. Kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, magyarországi református egyházunkat a 0066-os, gyülekezetünket pedig alapítványunk adószámával tudjuk támogatni. Kedves testvérek, sokak számára ismert háborús helyzetben élnek kárpátaljai testvéreinket. Ez nem csak a hírnek a része, hanem az ő mindennapi életüknek is része. Pénzük elértéktelenedett, a férfiakat besorozzák, esetenként akaratuk ellenére elszakítják családjaiktól. A fűtési időszak ugyan nem sokára véget ér, de sokszor már az élelemre sem telik az otthon maradt családtagoknak. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem teológus hallgatói gyűjtést szerveznek kárpátaljai testvéreinknek. Így fordulnak most hozzánk is, közösségünkhöz, presbitériumunkhoz, hogy imádságunk mellett adományaikkal is segítsük őket. Az adakozásnak egy kedves módját készítették elő teológus testvéreink, jelképes támogatói igéskártyák megvásárlásával. Ennek a mértéke változó 200 forinttól 2000 forintig. Az így összegyűjtött adományokat a Munkácsi Református Egyházközségen keresztül juttatják el a rászorulókhoz. Mi jövő héten kapcsolódunk be ebbe a programba, jövő héten meg ez a Lucca teológiai hallgató testvérünknél segíthetjük kárpátaljai testvéreinket. Kedves testvérek, 2015. február 12-én szomszédságunkban leégett a Harza családnak háza. Megsegítésükre adakozást hirdettünk, köszönjük testvéreink adományát, összesen a következő napokban 112.000 forintot tudunk átadni a családnak. Isten áldja meg adakozó testvéreinket. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. február 25-én elhunyt Hajdú Ferencné testvérünk, temetése 2015. március 11-én volt református temetőnkben. 2015. február 25-én elhunyt Borsi Jánosné testvérünk, temetése 2015. március 9-én volt a Szent István telepi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy csobánykai gyülekezetünkben halottunk van. 2015. március 4-én, életének 57. évében elhunyt Szász István testvérünk, presbiter testvérünk öccse, temetése 2015. március 17-én 11 órakor lesz a csobánkai temetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Komázon, 18 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig gyülekezeti házunkban. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor bőti istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Jövő héten vasárnap 15 órától gyermek délután tartunk Pomázon, melyre a szóróanyagot gyermekeink majd vihetik magukkal, most istentiszteletünk után felvittük gyülekezeti házunkba. 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Kedves testvérek, végül, de nem utolsó sorban, ismét megemlítem kedves mindannyiótoknak, hogy gyülekezetünk életét húsvét utántól, március tizedike, tizenötödike környékétől beosztott lelkészi, április 15-e környékétől beosztott lelkész fogja segíteni Máté Zoltán személyében, számára albérletet keresünk Pomáz Csobánka területén. Két lehetőséget hallottunk már, jövő héten ezeket megnézzük, bátran kérünk másokat is, hogy segítsenek ennek a kérdésnek a megoldásában. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. 330. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Reménység Istene pedig töltsön be titeket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el, testvéreim, nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!